Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, akik ezen a kora estén ismét velünk tartanak. A mai alkalommal két kulcs problémáról szeretnék beszélni, a foglalkoztatásról és a munkanélküliségről, és a második az infláció. A két probléma nagyon is összefügg, és napjainkban a koronavírus okozta megrázkódtatások miatt igen aktuális is, sokan félünk tőle. De az egyéni felelősség, a családi, társadalmi összefogás és a jó gazdaságpolitikai intézkedések együttesen mérsékelhetik a problémát, megoldás felé vihetik a fejlődést, viszik is, és a foglalkoztatás megőrzésének és az árstabilitás megőrzésének a gazdaságpolitika és a jegybank is kiemelt jelentőséget tulajdonít. Nézzük először az első kérdést, a foglalkoztatás és munkanélküliség kulcskérdéseit. Rövid távon a munkahelyek megőrzése, a munkanélküliség elkerülése a cél, és közép-hosszabb távon, mint eddig is, a minőségi munkaerő képzése a megfelelő kínálatának biztosítása. Ez a demográfiánál kezdődik. Ugye a gyorsan szaporodó társadalmakat ma a fejlődő világban találjuk, ott a demográfiai robbanás a probléma, hogy az egyfőre jutó termelés, különösen élelmiszertermelés, alapvető javak megtermelése nem tud lépést tartani a gyors népesség növekedéssel. A fejlett országokban, így nálunk is, éppen az ellenkező a probléma, hogy a népesség előregedése és a népesség csökkenésével, lassúbb vagy gyorsabb csökkenésével, hála Istennek a csökkenést sikerült lelassítani, tehát még javítanunk kellene ezen a tendencián, hogy a népesség reprodukálja önmagát, vagy lassan növekedjék. A fejlett világban a demográfiai népesség csökkenésnek sok-sok oka van. Később alapítanak a fiatalok családot, később teremtenek otthont, megnyúlt a képzésre fordított idő, tehát a fejlett világban, és ugye Európában is a 18-19. Században gyermekként, vagy 15-16 évesen léptek munkába, ez volt a jellemző a két világháború között is körülbelül átlagban, és manapság pedig 22-24 év között lépnek munkába a fiatalok, tehát örvendetes, hogy tovább tanulnak, és ez nagyon pozitív tény, de a munkaerő állomány szempontjából számolni kell ugye azzal, hogy a későbbi munkába lépés későbbi jövedelemszerzést és adófizetést jelent. A túlnépesedés is számos gondot okoz, de a népesség fogyás is, különösen azért, mert ha kevés gyermek születik, akkor ez a munkaerő állománynak az utánpótlását veszélyezteti, tehát kevesebb új munkába lépő van, mint nyugdíjba kerülő. Sokat számít a várható élettartam is, amely 1900 óta napjainkig több mint duplájára növekedett Európában. 41 évről a nőké 80 év fölé, a férfiaké pedig 3-4 évvel, van olyan ország, ahol 5-6 évvel kevesebb a várható élettartama a férfiaknak. Ebből nagyon fontos az egészségben megélt életkor, hogy a munkás évek, az aktív évek alatt minél jobban ki tudják fejteni munkaerejüket, most nem a fizikai erő kifejtésre gondolok, hanem arra, hogy minél kevesebb legyen a betegség miatt kieső idő. Az emberi erőforrás minősége egyre inkább meghatározza a foglalkoztatást. Vagyis az átlagon felüli munkaerő iránt, és különösen a magasan képzett munkaerő iránt egyre nagyobb a kereslet, nem is tud a fejlődő oktatás sem ezzel lépést tartani, mindenütt nagyobb, Nyugat-Európában is, nálunk is, az orvosok, kutatók, felfedezők, kiváló sportolók, zenészek iránti igény, mint ahogy az egyáltalán kiképezhető lenne. És Ezért is van az agyelszívás, hogy a fejlett országok bizony térségünkből, Közép-Európából és Magyarországról is nagyon sok munkaerőt, elsősorban kvalifikált munkaerőt igyekeznek elcsábítani, mert így megspórolják a képzési költségeket. Ezzel viszont az agyelszívással sújtott országokban romlik éppen a legmagasabb szinten képzett munkaerőnek a kínálata. Felmerül a kérdés, hogy a humántőke, az emberi erőforrás képzése mikor kezdődjön. Valójában ez már az áldott állapotban lévő édesanyáknál elkezdődik, az édesanya fegyelmezettsége, odafigyelése a születendő, majd a kisbabára nagyban meghatározza annak a kibontakozását. És éppen, hogy a legelső, a születés előtti 9 hónap és a születés utáni első, második, harmadik év döntően meghatározza azt, hogy milyen hozománnyal lép be a világba a kisgyermek. És aztán erre épülhet az óvoda, az iskola és a további képzés. A tudásteremtés szerepe tehát felértékelődött, a munkaerő állománynak korábban a mennyiségi száma volt fontos, hányan dolgoztak az adott ország lakosai közül. Ez ma is nagyon fontos, ezt nevezzük ugye aktivitási rátának, hogy a 15-64 éves népességből hányan vesznek részt a gazdasági termelésben. Ez a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottak és önálló keresők együtt 2010 körül 53%-ot tett ki mindössze, és napjainkban Magyarországon 75%-ra növekedett, de nemzetközi összehasonlításban gondoljuk meg, hogy a skandináv országokban több mint 80%, Ausztriában is és Hollandiában is 80% körüli. Tehát a fejlett kis országok jóval előttünk járnak. Minél többen dolgozzanak egy társadalomban, ez a fő prioritások közé tartozik. Vagyis a munkahelyteremtés részben a rentáblis munkahelyek teremtés a vállalatok feladata, de az a munkaerő az sem hagyható parlagon, aki nem tud a versenyszférában elhelyezkedni, ezért az állami munkahelyteremtésnek is nagy szerepe van. Egyrészt az ösztönzésnek, másrészt ideiglenesen a közmunkának is, ahogy Magyarország nagyon helyesen tette, a közmunkák megszervezéséből a munkanélküliségből emelte ki az embereket, és utána pedig a közmunkából a vállalati szférába, a versenyszférába való belépést, átlépést készítette és készíti elő. Ezt nagyon fontosnak kell tartanunk. De a foglalkoztatásban az is igaz, hogy a minőségi munkaerőben hiány van, hát erre utaltam a korábbiakban, és a minőségi munkaerőt megpróbálják minden módon odacsábítani, tehát a vállalatok is egyre kvalifikáltabb munkaerőt keresnek. A kvalifikálatlan munkaerő pedig leértékelődik, de ne gondoljuk, hogy azért nem talál munkát, mert túl magas a minimálbér, hanem azért, mert ha az értékteremtési folyamatban a képzettsége, foglalkoztathatósága, fegyelmezettsége és munkaerkölcse nem megfelelő, akkor bizony nagyon nehéz bármit is tenni. Ezért van tehát a nevelésnek és az oktatásnak kiemelkedő jelentősége. A magasan kvalifikált munkaerőből mindig hiány van, ez tehát a jövőbeni a tehetségek társadalma felé vezet, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, tehát ez a fejlődés alapja. A munkaerőpiac nem homogén, hanem ugye ágazatok szerint, szakmák szerint és a képzettség szerint különbözik, és nagyon különbözik ugye az országokon belül regionálisan is, területi bontásban. A munkaerőpiacot, ha jellemezni akarnánk, akkor ugye az átlagnál jóval fejlettebb, tehát főiskolai végzettséggel, vagy annak megfelelő képességgel rendelkező munkaerő nem csak kitermeli a saját bérét, az adót és a TB járulékokat, most ugye ezt is adónak nevezzük már, hanem átlagon felüli profitot biztosít. Vagyis mind a magasan kvalifikált munkaerő bére jól megtérül, mint pedig ezen felül nagy a hozzáadott értéke a termelésben és a szolgáltatásokban egyaránt. Ezért ezek közül csak minimálisan válnak munkanélkülivé az emberek. A közepes átlag körüli, picit átlag feletti vagy picit átlag alatti munkaerő, az viszont körülbelül jó konjunktúra idején közel teljes foglalkoztatást biztosít. A közel teljes foglalkoztatásnak értjük, hogyha nem magasabb a munkanélkülisége 3%-nál a munkaerőállományhoz viszonyítva, és a foglalkoztatás a piaci alapon megéri, tehát nem igényel külön állami támogatást. A harmadik kategória a gyenge minőségű munkaerő, amelynél a nemzetgazdasági átlagnál több mint 10-20%-kal, esetenként 30-40%-kal is alacsonyabb a teljesítménye. Nagyon gyakran piaci alapon, csak piaci rentabilitás alapján, haszonelvűség alapján nem is foglalkoztatható. Nagy körükben a munkanélküliség, tehát ilyen a 8 általános ellenvégzett munkaerő csoportja, és azok másik oldalról, akik szakképzettséggel nem rendelkeznek, nincs semmiféle szakmájuk. Hát ezen segíteni ugye rövid távon nem lehet, de rövid távon is sokat lehet tenni a beiskolázás javításával, a munka megszervezésével, és ebben az esetben ugye az állam támogatást nyújt például a képzetlen munkaerő, vagy a hátrányos helyzetű munkaerő esetében csökkenti a befizetendő járulékok mennyiségét, vagy ugye a rokkant munkaerő alkalmazásához is támogatást nyújt. A társadalom motorja egyre inkább az a minőségi elit, amelyről beszéltünk. A tartós munkanélküliség mindenképpen nagyon nagy károkat okoz. Ugye a károk több csoportban is megmutatkoznak. Az egyik ugye, hogy a munkanélküliség tartósága esetén az érintettek leszoknak a munkáról, munkanélküli segélyből való élésre rendezkednek be. Ehhez hasonló még nagyobb baj, hogy az érintettek munkaerejének ugye szakmai és erkölcsi értéke gyorsan hopik, csökken. A munkanélküli családban felnövő gyermekek a szüleik munkanélküli életformáját látják, és nem kapnak sem közvetlenül, sem közvetve a családban jó példát, ösztönzést, bár nagyon gyakran a szegény sorsú és képzetlen szülők átlagon felül erőfeszítéseket tesznek, hogy gyermekeik kikerüljenek a szegénységből, és tanítatják őket. Igen, a gyermekek képzésének ki kell elégíteni azt a minimális társadalmi igényt, hogy képességeik ne maradjanak kiaklázatlanok. Tehát a jövő generáció felnevelésének útja is a közoktatás. A foglalkoztatás szerkezete nagyon átalakult. Napjainkban már Európa szerte, Magyarországon is a szolgáltató szektor foglalkoztatja a munkaerő 70-75%-át, az ipar 20-25% körüli arányban szerepel, és a mezőgazdaság 2-5%-kal szerepel a nyugat-európai országokban, és körülbelül nálunk is, nálunk a mezőgazdasággal és élelmiszeriparral együtt azért 8-10%-ot ér el a foglalkoztatásban. Tehát csökkenő súlyú, de nem csökkenő jelentőségű ágazatról van szó. Ez viszont azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás jövője is 70-75%-ban a szolgáltatások bővítésétől függ, és nagyon fontos, hogy a feldolgozóipar minél inkább a kvalifikált munkát igénylő, nagy hozzáadott értéket teremtő feldolgozóipar fejlődjön, annál is inkább, mert ugye ez nem olyan konjunktúra érzékeny, nem annyira kitett az időjárásnak, mint a mezőgazdaság. De a mezőgazdaság is viszonylag lecsökkent létszámmal, de termelékegyen, és éppen a válságban, napjainkban látjuk, hogy milyen nagyon fontos, hogy egy ország élelmiszerellátása biztosítva legyen, a mezőgazdaság minél inkább értékteremtő ágazat legyen. A nagy értéket teremtő zöldség, gyümölcstermelés, kertészet, Németh Lászlónak a Kert Magyarországát idézi, és ez a fejlődés egyik záloga. A tudásalapú társadalom egyben a szellemi vagyon felhalmozását is jelenti. A munkaerő állományban a legkvalifikáltabb része, amelyik a munkájában is állandóan újat kell produkálnia, állandóan új teljesítményre van késztetve, állandó tanulásra, az a bizonyíték arra, hogy a munkában is a munkaközbeni tanulás jelentősége felértékelődik, és ez hasznosul. A gazdaság azt üzeni az oktatásnak, hogy a jelenkor tehetségvadász, vagyis a minél jobban képzett munkaerő a foglalkoztatás növelésének is a záloga. A magas foglalkoztatás egyben a jó növekedés és a fejlődés garanciája is. Széchenyi István olyan szépen fogalmazta meg: egyesült erővel iparkodjunk azon lenni, hogy Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, födél és szakismeret nélkül, és az erkölcsi műveltséget senki se nélkülözze. Lehetőleg mindenki dolgozzon. Alacsony foglalkoztatás mellett sem gazdasági, sem társadalmi stabilitás nincs, szűrhetjük le Széchenyi István szavaiból is. A munkanélküliségnek több fajtája van. Ki a munkanélküli egyáltalán? Ugye az, aki nincs munkája, de aktívan keres munkát, és ezért mindent megtesz, tehát regisztráltatja magát, és ő maga is keres munkát, és egy bizonyos időn belül kell lennie, ugye jelenleg Magyarországon 3 hónapig tart a foglalkoztatás kereső támogatás, korábbi nevén munkanélküli segély. A munkanélküliség problémájánál felmerül, hogy a munkanélküliség önkéntes lehet-e, vagy kényszerű. Nyilvánvalóan túlnyomó többségben kényszerű, de lehetnek egyének, sőt bizonyos csoportok is, akik önként úgy döntenek, hogy elhagyják a munkaerőpiacot, mert bizonyos szempontból nem érdekeltek, vagy más forrásból biztosította jövedelmük. Hát ugye azért a munkanélküliség döntően kényszerű, mert ha minden szabadállást betöltenének, akkor is maradna munkanélküli, tehát nyilvánvaló, hogy a munkanélküliek száma nagyobb, mint a rendelkezésre álló állásoké. A munkanélküliség okait, fajtáit is érdemes elemezni. A fajtái, munkanélküliség fajtái közül úgy hívják a szaknyelven, hogy frikciós munkanélküliség. Ez az, amely a népesség mobilitásához kapcsolódik, tehát lakóhelyváltoztatás, a fiataloknak a munkába állása, a földrajzi mozgás, átköltözések miatti munkanélküliség. Ez mindenütt jelen van, de az a cél, hogy túl nagy ne legyen, tehát értelemszerűen a földrajzi helyváltoztatás miatti munkanélküliség egy országon belül korlátok között van, de bizonyos országokban nagy lehet, gondoljunk itt arra, hogy az USA-ban bárki 5-10%-os jövedelem növekedésért hajlandó 1000 kilométerrel arrébb költözni. Ez persze például a lakások vagy önálló háztulajdon megléte vagy hiányától is függ, tehát Amerikában nem annyira saját tulajdonú házakat vesznek, hanem inkább bérlik, hogy mobilabbak legyenek. Én pozitívnak tartom a kötődést a lakóhelyhez, a kvalifikált munkahelyhez, a családi kapcsolatok megléte, ez is társadalmi erősítő tényező, társadalmat erősítő tényező. A strukturális, vagyis szerkezeti munkanélküliséget a munkaerő keresletének és kínálatának eltérése okozza. Tehát ugye a vas és acélgyártás például háttérbe szorult az ipari szerkezetváltás során, helyébe ugye finom mechanikai, elektronikai, információs és kommunikációs technológiai új munkahelyek keletkeznek, és a kevésbé képzett, betanított vagy segédmunkások nehezen találnak új munkahelyet. Vagyis a munkaerő kínálata és kereslete eltérő minőségű, egyrészt szakmák szerint, másrészt pedig a vállalatok által megtermelt termékstruktúra és technológiák szerint. A technológiai munkanélküliséget külön is szokás számon tartani, nevezetesen az, hogy az automatizálás miatt az új technika élő munkaigényessége csökken, tehát ezért a termelési folyamatokból a technológiai fejlődés során munkaerő szabadul fel, de ennek a magasan kvalifikált munkaerőnek a továbbképzéseivel ez a probléma jelentősen csökkenthető. Nehezebb kérdés az, amikor a betanított munkást automatizálás révén elbocsátják, és az ő átképzésük, továbbképzésük sok időt, energiát igényel és surródást okoz. A konjunktúra ingadozás ugye mindenütt jelen van a piacgazdaságokban, ezért a ciklikus munkanélküliség is fennáll, de ugye nem mindegy, hogy mekkora a konjunktúra ingadozás és a ciklikus ingadozás következtében fellendülés vagy éppen pangás idején hogyan alakul ezeknek a munkanélkülieknek a száma és főleg aránya. És a szezonális munkanélküliség az pedig ugye nyilvánvaló, hogy például az üdülési szezonhoz kötött foglalkozások egész sora, ugye a balatoni strandok alkalmazottai ugye ősszel vagy télen nagyrészt munkanélkülivé válnak. Hát ezek a munkanélküliség fajtái. És felmerül a kérdés, hogy megszüntethető-e a munkanélküliség. Teljesen nem szüntethető meg, de nagy mértékben visszaszorítható. Örvendetes tény, hogy 2019-ben tavaly Csehország, az Európai Unióban Csehország, Magyarország és Németország volt az a három ország, amelyben tartósan a legalacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta. 3% körüli, illetve alatti. Magyarországon picit 3% felett. A jelenlegi helyzetben kettős a feladat, és ezt igyekszik a gazdaságpolitika nagyon határozottan ösztönözni. Az egyik, hogy egyáltalán ne vesszenek el a munkahelyek, hanem az otthoni munkavégzés, távmunka révén és más megoldásokkal, rövidített munkaerő, ideiglenes alkalmazása megoldják, enyhítsék ezt a problémát. A probléma nem szűnik meg, és számítani kell arra, hogy néhány hónapon át nagyon kemény küzdelmet kell etéren folytatni. Két szép ünnep, húsvét és a húsvét utáni vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapja között vagyunk. Találkoztunk Jézussal életünk keresztútján, találkozunk vele a feltámadás örömében is. Második János Pál pápa tette a húsvét utáni vasárnapot az isteni irgalmasság ünnepévé. Az irgalmas Jézus képén ugye az ő szívéből sugárzik a fény, és a felirat alatta a mi imádságunk is. Jézus, bízunk benned. Befejező gondolat. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, egész földünkre és minnyájunk szívébe, Szűz Mária szeplőtelen, édesanyai szíve által. Úgy legyen.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.
Kérjük, hogy rádiónk számára ajánlja föl személyi jövedelemadójának civil 1%-át. Mária Rádió Közhasznú Egyesület, adószámunk 19-38-52-26, kötőjel 1, kötőjel 19. Nagyon köszönjük!